Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Drága testvérek, bűnbánati Isten tiszteltünk kezdetén a 223-as éneket keressük ki énekes könyvünkből, a 223-as énekünkből az első három verset énekeljük. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Isten tiszteletünknek és a mi szívünkben levő elcsendesedésnek is megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy az egyházi ünnepkörben Te magad indítasz bennünket bűnbánatra, és ilyenkor az ember elcsendesedik élete körül, átgondolja útjait, szívének szándékait, tetteit, és olyan jó, Úrunk, amikor Te magad is a lelkünk mélyén erre indítasz, és a mi életünket orcád világossága elé állítod. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor a mi szívünk nem hajlandó bűnbánatot tartani. Kell lenni bőjtnek, bűnbánati alkalomnak, evangelizációnak, ünnepnek, amikor a mi szívünk egy kicsit is elcsendesedik, és mérlegre kerülhetnek mindazok a dolgok, amelyeket tettünk, kimondtunk, gondoltunk, éreztünk. Szeretnénk, Urunk, kérni, hogy áld meg ezeket az estéket, légy itt közöttünk, és a Te szent lelkednek azon csodálatos munkájával ajándékozz meg, hogy paraklétoszként a mi szívünkre hatolla, becélj, lelkünkig, mélységéig, hatolj igéddel, beszélj a mi szívünkkel, leplezz le bennünket, indíts valóban könnyekre, bűnbánatra, hogy tudjuk síratni gonosz útjainkat, érzéseinket, még a gondolatokat is, a ki nem mondott szavakat is, és mindazokat még jobban, amelyeket kimondtunk, azokat a tetteket, amelyeket gonoszan elkövettünk. Urunk, könyörülj rajtunk, és vágyunk a te kegyelmet tengerébe megfürdeni, hozzád menekülni, mert te vagy magad a kegyelem király trónusa, és szeretnénk fehér ruhát kérni és kapni te tőled, Jézus Krisztus vérének érdemért. Egyedül az ő áldozatában reménykedve visszük eléd könyörkéseinket, és kérünk most, hogy taníts a te igédből, hát, hogy valóban mérlegre kerüljön mindaz, amit te szeretnél ott látni, és ha tudjunk könnyeinkkel, szívünk igazi bűnbánatával keresni téged ezeken az estéken. Szólíts meg, érints meg szívünket a te szavaddal. Amen. Az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek a Lukács írása szerint való evangéliumnak a 22. fejezetéből az első 13 verset. Lukács evangéliumának, tehát a 22-es fejezetéből az első 13 verset olvasom, akinél van Biblia, bátran nézze. Tehát Lukács 22-ből az első 13 verset olvasom. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg őt. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és aki egyike volt a 12-nek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükbe. Azok megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki ezért. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a nép háta mögött a kezükbe adhassa őt. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost, ezt mondva: menjetek el és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Azok pedig azt kérdezték tőle: mi a kívánságod, hol készítsük el? Ő így válaszolt: amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a házgazdájának: a mester ezt üzeni neked, hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát. Erre ő mutat nektek majd egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Nagyon sokszor, amikor szünet után elkezdjük ismét a tanítást, megkérdezzük a gyermekeket, hogy hát mivel telt a szünidő. Ki ezt mondja, ki amaszt mondja, a nyári szünet után különös dolgokat lehet hallani. Van, aki nem volt sehol, van, aki táborokban volt, van, aki külföldön, mondják az élményeket, hogy mivel telt éppen az idő. Hogyha pedig este lefekszel aludni, akkor... és ha őszintén Isten előtt, vagy még a lefekvés, elalvás előtt, akkor magadtól is meg kell kérdezzed minden napon, hogy mivel telt ez a mai nap. Mi jött ki a számon, miket gondoltam, miket tettem, milyen útjaim voltak, mivel telt az aznap. Lehet, hogy itt is sokféle választ találunk, Isten is látja, tudja mindig, hogy életünk folyása éppen merre tart. Hát a nagy csütörtöki eseményekben is, a történetében is meglátszik az, hogy kinek, mivel telt a nagy csütörtöki nap. Én ebből a felolvasott ige részből néhány kifejezést emelnék ki, és annak a gondolatait szeretném elmondani a bűnbánati Isten tiszteletünkön. Az első szó, amit kiemelnék, és amiről vágyom a gondolatokat elmondani, amiket Istentől kaptam, ez a szó, hogy keresés. Keresés. Ha végigolvassuk a történetet, akkor először a főpapokról és a farizeusokról van ez a kifejezés, hogy keresték a módját. Ugye keresték a módját, hogy hogyan öljék meg Jézust. Amikor meg már megvolt Júdással az egyesség, mert felajánlott, hogy elárulja nekik Jézust, akkor Júdásról olvassuk, hogy hát kereste az alkalmat, a megfelelő alkalmat, hogy Jézust a kezükre játszhassa. Keresés. Olyan különös szó ez, és én azt hiszem, hogy egy embernek az életében egy fontos szó. Annyi mindent keresünk. És oda kell figyelni, hogy éppen életünk melyik időszakában mit keresünk. Nagyon gyakran lehet látni, hogy fiatalok keresik mindazokat a játékokat gyermekként, amit nagyon szeretnének megkapni, és ráncigálják a szülők ruháját egy-egy áruházban, hogy apa, anya, azt vedd meg, azt kerestem már milyen régóta azt a játékot. Aztán, ahogy egy más életkorban érünk, egészen más dolgokra lehet ugye a figyelmünket fordítani és megfogalmazni, hogy mit keres egy élet. Kamaszkorban már egészen más dolgok érdeklik az embert, nem az, ami gyermekként. Amikor meg ifjú felnőttként van, akkor hát szomorú dolgokat is lehet látni bizony. Sokszor a bűn gyönyörűségét keresik az emberek, keresik a fiatalok. Egyszer, még talán 89 magasságában egy világi egyetem, világi kollégiumában mondta egy egyetemista fiú, ő mennyire kereste a kis táborokat, hogy elmehessen, mert ott nőket lehetett elcsábítani, lányokat. Ő ezért ment a táborba. Ő kereste a módját, lányokat ejtsen el. Döbbenetes dolog, hogy miket tud keresni az ember. De van, aki fiatal korban már keresi az életnek az értelmét. Keresi azt, hogy Uram, mi az én életemnek az értelme. Nagyon sokszor fiatalok kamaszkorban, egyetemista korban egy olyan krízist élnek át, akinek nem beszéltek az Úr útjára, hogy mi az élet értelme. Vajon mi az életnek az értelme? Az öngyilkossági statisztikát Japán vezeti a világon. Évente 60-70 ezer japán lesz öngyilkos. Ez egy egész nagyvárosnyi szám. Évente 60-70 ezer ember. Most, amikor volt ez a katasztrófa, és minden külföldi tudósító arról számolt, hogy micsoda fegyelmezett nép, hogy a katasztrófa után is órákon keresztül türelmesen, nem tülekedve, nem kiabálva tudnak sorbálni vízért, tejért. Fegyelmezett nép, úgyhogy mindenük elment, akkor is másnap reggel hétre elmentek dolgozni. Milyen különös, hogy ez a fegyelmezett nép az Ázsiának, a vallásos mindenféle meditációjával, amelyet a New Age egetik magasztal, ott tart a japán nép, hogy az öngyilkossági statisztikát vezeti. Nem hoz sem a fegyelem, sem a keleti vallások meditációja olyan békességet, örömet, az emberi léleknek a kiteljesedését, amelyet csak Isten tudhat megadni nekünk. Keresték a módját, olvastuk itt. Én hadd kérdezelek meg titeket, hogy ti életetek jelen pillanatában mit kerestek? Mit keres a te szíved, és mit keres a te lelked mélye valójában? Keresed az Istentől való békességet, utadat, Istennek az akaratát, annak a betöltését? Keresed-e mindazt, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Keresed-e, hogy a te életeddel itt ajkán mit akar Isten? Keresed-e, hogy a te életeddel ebben a gyülekezetben mi a terve Istennek? Mit keresel és minek keresed a módját? És egy pici kérdés, mi az, amit nem keresel? Ez is fontos kérdés, úgy vélem. Leleplező tud lenni, segítő kérdés tud lenni. Mi az, amit nem keresünk, pedig kellene? Pedig kellene. Keresed-e a hívőkkel való közösséget? Keresed-e, hogy észrevedd, kinek van valamire szüksége hívő testvérek közül? Keresed-e, hogy hogyan tölthesd azt be? Hogyan segíthess másokon? Vagy éppen mi az, amit nem keresel? A főpapok és az írástudók Jézus megölésének a módját keresték. Tragikus, hogyha valaki a keresésnek mind az irányát, mind a célját eltéveszti. Keresed-e az életedben a békességet, a kegyelem útját, keresed el tisztaság ösvényét, vagy éppen a bűn gyönyörűségét. A második kifejezés, amit ebből a történetből kiemelnék, ez, hogy belement a sátán. Júdásról olvassuk, hogy belement a sátán Júdásba, aki fölkereste a farizeusokat, és felajánlott, hogy elárulom nektek. És megszületik az egyesség, így írja Lukács evangélista, pénzt ajánlottak neki, Júdás elfogadta az egyességet, és utána megfelelő alkalomra várt, ezt kereste, hogy elárulhassa őt. Belement a sátán. Mivel telt a nagy hét a sátánnál? Ő eszközt keresett arra, hogy kiáltal árthasson Isten népének, Isten ügyének. Ő eszközt keresett az Úr ellen, és ezt az eszközt Júdásban megtalálta. Ma is keresi a sátán azokat az embereket, akiknek a szívéhez rést talál, utat talál, hogy Isten népének ártson, és az Úr ügyét lejárassa, meggyalázza. Belement a sátán Júdásba. Azért mehetett bele, mert a Júdás befogadta őt. A sátán azt a területet foglalhatja el, amit mi odaadunk neki. Spurgeon azt mondta, hogy elég egyetlen egy rés a te jellemeden, ahol az ördög utat talál magának, és milyen nagy kárt tud okozni. Júdás befogadta a sátánnak a gondolatait, a szándékait, a céljait, és magát, a sátánt is befogadta. Tragikus dolog, amikor egy ember megnyitja a szívét mind afelé, a gonosz felé, ami az ördögtől van. Nagy kérdés, hogy ki vagy mielőtt nyitod meg a te szívedet. Volt egy gimnáziumi osztálytársam, aki valahol ma orvos az országban, egy kitűnő tanuló, leányzó, néha így több osztálytársal együtt utaztunk még egyetemista korban Budapestre, és döbbenetes volt látni, hogy ő fogékony volt az evangéliumra is, néha így beszélgettünk néhányan a vonaton, nyitva volt a szíve az igére, de nyitva volt minden másra. Egy bizonyságtétel után oda jött egy teljesen világi ember, rettenetes dolgokról, bűnről, pogányságról, babonaságról beszélni, ugyanolyan nyitott szívvel, tágra merett szemekkel hallgatta, és azt is befogadta. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy nem mindegy, hogy ha van nyitott szívünk, az mi vagy kifelé adja meg ezt a nyitottságot. Tudomásom szerint az a leány az nem lett Jézusé mindmáig. Nem elég, ha nyitott a szíved az igére. Nem elég, ha nyitott szívvel eljössz a templomba és meghallgatod az igét, hogyha a te szíved befogadja mindazt a mocskot, ami a világból árad a te szíved felé. Nem elég az, hogy hát én Isten felé is kinyitom a szívemet, mert ha kinyitod a sátán felé, akkor ő ki fogja lopni mindazt a vetett igét, Istentől való tanítást, gondolatokat, amiket az Úr adna a te szívednek. Nagyon fontos látni, Júdás életéből ezt kell megtanulni, hogy ő ott volt 3 évig Jézus lábainál. Hallgatta az igét. Hát nyitva volt a szíve Isten felé is, de nyitva volt a szíve az ördög szándékai, gondolatai felé, és melyik győzött? Tudni, hogy Isten nem erőszakos. Ha egy szív mind a két felé kinyitja magát, a gonosz győz. És nem azért, mert a gonosz erősebb, mint Isten ügye, és Isten ereje vagy szent lelke, hanem Isten szelíd Isten. Ő nem erőszakkal akarja elfoglalni a te szívedet. Neked kell meghoznod a döntést, hogy Uram, az én szívemet egyedül felé nyitom meg, és minden más gonosz erő előtt, világi, csábító gondolat előtt, gonoszság előtt, bezárom a szívemet. Csak neked van nyitva, Uram! Júdás ezt a döntést nem hozta meg. Ő kinyitotta a szívét, és a gonosz elragadta az ő életét. Borzasztóak lettek Júdásnál a következményei ennek. Árulás, szenvedés, öngyilkosság és kárhozat. Neked ki vagy, mifelé van nyitva a szíved? Kinek a gondolatait, szándékait, céljait fogadod be? Milyen könyveket olvasol? Abban milyen szellemiség van? A tévéből mit nézel meg? A rádióból mit hallgatsz meg? Tedd mérlegre, hogy az milyen szellemiség, kitől jön az az üzenet. Annyira nem mindegy, hogy ki vagy, mi áramlik be a mi szívünkbe. A harmadik szó, amelyet kiemelnék a történetből, a készülés. Készülés. Ahogy elolvassuk a nagy csütörtöki eseményeket, előttem olyan megható, hogy Jézus az ünnepre készül. Szinte párhuzamosan lehet látni, hogy a főpapok a megölésére készülnek, Júdás az árulásra készül, lesz rá a kedvező alkalmat, és Jézus készül az ünnepre. Tele van avval a szíve, hogy megehessem veletek az utolsó vacsorát. Az egyik evangéliumban így fogalmazza meg Jézus, hogy vágyva vártam arra, hogy megehessem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Emlékeztek? Jézus készül az ünnepre. Készül arra, hogy este együtt eszek a tanítványokkal. Este még nagyon sok mindent elmondok nekik, mert ez az utolsó vacsora. Ővelük az utolsó. Jézus készül arra, hogy együtt lesz azokkal, akiket nagyon szeret és akiket nagyon félt. Készül az asztal közösségre. Készül arra, hogy lelkének a legdrágább gondolatait még az utolsó alkalommal a tanítványok szívére kösse. És Jézus készülését nézve megkérdezi ez az igerész tőlünk, hogy mi mire készülünk. Egyáltalán tud-e készülni a szívünk? Tud-e készülni a szívünk? Hogyan szoktunk készülni? Én attól félek, testvérek, hogy mi nem jól készülünk még az ünnepre se. Itt van húsvét, de hogyan készülünk? Hatalmas bevásárlásokkal, listákkal. Zakatol az agyunk, hogy mi lesz az ünnepi ebéd, ünnepi vacsora, kik jönnek, mennyi ember kell vendégül látni, ki alszik, hol alszik, merre alszik a vendégek közül. És az úrvacsorakor meg úgy szoktuk hirdetni, hogy vasárnap ugye, akik illendőképpen elkészítették magukat az úrvacsorához, hívogatjuk azokat az úrvacsorai közösségre. És mindig döbbenten látom, hogy ez talán sokakat szíven talál, hogy a hirdetések után az úrvacsorai részre nem marad itt a teljes gyülekezet. Fölállnak 20-an, 30-an, 40-en és kimennek. Őket is várnánk. Talán ők az őszintébbek, és megérezték, hogy én erre nem készültem. Nem készültem arra, hogy mindent odaadjak az Istennek, és úgy részesüljek abból az egy kenyérből és az Úr kegyelmének a poharából, hogy ez ne ítéljen meg engem. Mert inkább járom a magam ösvényét, és inkább kimegy, valahol őszinteség, valahol talán a bűnbánat hiánya, valahol talán gyávaság, de minden esetben szerintem a készülés elmulasztása. Készülés. Hogyan készülsz, testvér, apró kérdés az úrvacsorához? Vasárnap az egy kenyérből részesedünk, egy kenyérből iszunk. Emlékezünk az Úr halálára, győzelmére, feltámadására. Emlékezünk arra, hogy mennyi bűnt kellett Isten fiának az ítéletünk magára vételével elfedeznie, a mi életünkről elvennie. Készülsz-e erre? Készülsz-e arra, amire Jézus, hogy találkozom a tanítványokkal? Együtt leszek azokkal, akik ugyanazt a nevet hívják segítségül. Készülsz-e az asztal közösségre? Jézus még készült a búcsúzásra is, és ő mindig készen volt az Atya akaratának betöltésére. Készülsz-e? Hogyan készültél a mai Isten tiszteletre? Hogyan készülsz a holnapiakra? Vasárnapra. És a negyedik, amiről beszélnék ma este, a ház gazdája. Még nem hallottam róla prédikációt, biztos volt már számtalan helyen a világon, annak a háznak a gazdájáról, aki a nagy emeleti termet Jézusnak és a tanítványainak rendelkezésére bocsátotta. És ma, amikor készültem, úgy az volt bennem, hogy én őról még nem hallottam prédikációt. Egy kicsit beszéljünk őróla is. Nem tudjuk a nevét. Nem tudjuk a lakcímét, az utca, a házszámot, hogy hol ette meg Jézus az utolsó vacsorát. Nem ezek a lényegek. De ennek az embernek a jelleméből sok mindent tudhatunk. Én úgy fogalmaztam meg, hogy ellentéte Júdásnak. Ez a házigazda ellentéte Júdásnak. Júdás a sátánnak ad helyet, a ház gazdája meg Jézusnak és a tanítványainak ad helyet. Ez az ember kész Isten akaratának odaadni azt, amire az Úrnak szüksége van. És a nagyheti történetben kétszer is előjön ez a gondolat, hogy az Úrnak van szüksége rá. Virágvasárnapon oldozzák el a tanítványok, akiket előre küldött Jézus, a szamárcsikót és a ház gazdái megkérdezik, hogy miért adjátok el? Képzeld el, hogy jönne valaki, az udvarodba bemenne, és benn van a kulcs az autódba, te ott füvet nyírsz, kapálgatsz, sövényt nyírsz, és beülne valaki az autódba, indítja, hát miért viszed el? Az Úrnak van szüksége rá. A szamárnak, a gazdáinak elég volt ez a magyarázat. Elengedték békességgel a két tanítványt, aki vitte a szamárt. Amikor a Úr tanítványai nagycsütörtök délutánján bemennek a városba, úgy találnak mindent, ahogy Jézus előre megmondja nekik. Jön egy ember korsóval a vállán, vizet visz, követik, bemennek egy házba, ahol bemegy az illető. Házgazdájának elmondják, hogy egy szüksége lenne az Úrnak egy helyre, ahol megelti a tanítványokkal a húsvéti vacsorát. És ő mutat nekik egy nagy emeleti termet berendezve. Íme. Az Úré. Ha Isten valamire rámutatna a te életedben, hogy az Úrnak van szüksége rá. A tehetségednek az Úrnak van szüksége. Az életedre az Úrnak van szüksége. Az idődre, az adományodra az Úrnak van szüksége. A szívedre az Úrnak van szüksége. A testedre és a lelkedre az Úrnak van szüksége. Néha az autódra, néha az áldozatodra, néha akkor is szüksége van rád, amikor nagyon fáradt vagy, de Isten odalép melléd, hogy az Úrnak szüksége van rád. Vajon vagyunk-e olyanok, mint ennek a háznak a névtelen gazdája? Isten tudja a nevét, és nyilván van tartva az Úrnál minden. Mi hányszor tartjuk vissza az erőnket, az időnket, a testünket, a lelkünket, a szívünket Isten dolgaitól? Hányszor tartjuk vissza adományainkat, mert annak saját dolgainkra sokkal jobb helye van, ugye? És ha Isten azt mondaná, hogy az Úrnak van szüksége rá. Ez az ember azonnal teret és helyet ad Jézusnak. Nem kell vele alkudozni. Nem kell őt így kérve kérni, hogy na hát valamilyen megoldás. Nem. Ő egyből mutat örömmel áldozatkészen egy nagy emeleti termet. Te mit bocsátasz Isten rendelkezésére? És mi az, amit visszatartasz, amit nem tudsz neki odaadni? Különös a nagy csütörtöki történet, a keresésről szó volt. Szó volt aztán a készülésről. Szó volt arról is, hogy Júdásba belement a sátán, mert ő helyet adott neki. És szó volt a ház gazdájáról is. Egyszer Peruban evangélizált Louis Palau, a híres evangélista, és ott volt egy terrorista asszony, aki tele volt gyűlölettel a keresztény hit iránt. És a stadionba bemerészkedett, és ő erre készült hetekig, hogy Louis Palaut megöli. Rosáriónak hívták ezt a terrorista asszonyt. És Louis Palau ott volt a stadion emeldényén, és hirdette az evangéliumot. Több tízezer ember volt a stadionban. És hogy Rosario egyre ment közelebb a tömegben az emelvényhez, hát erre készült ő hetekig, hogy megöli ezt az evangélizátort, elkezdett figyelni az igére. És mire odaért a pulpitushoz, Isten igéje annyira mélyen megszólította, annyira mélyen leleplezte az ő sátántól megragadott, démoni hatás alatt levő, bűnbeesett, békéten elveszett életét, hogy már nem arra készült, hogy megölje az evangélizátort, hanem hogy odaadjon mindent Jézusnak. Ma egy áldott gyülekezeti munkás Peruban, ez a Rosario. Ő valamikor másra készült, úgy, hogy a főpapok kereste a módját, hogy megölje az Úr szolgáját. Ma pedig keresi a módját, hogy szolgálja azt az Urat, aki ellen valamikor ő mindent megtett. Ezen a héten te mit keresel? Minek a módját keresed? Keresed a módját, hogy megtaláld Isten veled való akaratát? Készülsz-e az ünnepre, úgy, ahogyan Jézus? Lehet, hogy valakitől búcsúzni kell, valakinek elmondanod az utolsó gondolataidat. Lehet, hogy valakivel, akivel találkozol, Istentől való üzenetet kell majd közölnöd. Készen vagy-e mindarra, amire Isten rámutat? Rád az Úrnak van szüksége. Megnyithatod a szívedet, és Isten azt akarja, hogy ez így is legyen. Hadd legyen övé a te szíved. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hadd jöjjünk eléd, Urunk Istenünk, bűnbánattal és megvalva előtted mindazt, hogy bizony sok mindent kerestünk már a földi életben. Kerestük a magunk útját, magunk önző szívének gondolatait, dolgait. Kerestük még a bűn útját is. És sokszor nem kerestük mindazt, amire te indítottál volna. Olyan döbbenetes, hogy a főpapok annak a módját keresték, hogy téged megöljenek. És nekünk meg kell vallani, hogy minden olyan napon és minden olyan órában, amikor nem veled járunk, akkor mi hozunk halálos ítéletet feletted, kizárunk az életünkből, és ugyanezt a bűnt elkövetjük, mint akkor a farizeusok. Légy irgalmas mi hazánk! Hadd valljuk meg neked, hogy sok mindenre készültünk már. Készültünk annyi görbe útra, gonoszságra. Készültünk gonosz szavak kimondására. Készültünk utakra, amelyre nem kellett volna elmenni. De nem készültünk a veled való találkozásra, a veled való járásra. Nem készültünk a tanítványokkal való találkozásra. Nem készültünk azokra a búcsúzásokra, amelyeket a Te akaratod elrendelt. És bizony nem voltunk készek sokszor a Te akaratod cselekvésére. Urunk, szeretnénk példaként látni ma magunk előtt annak a háznak a gazdáját, aki neked helyet adott az utolsó vacsorához. Milyen engedelmes és milyen áldozatkész lehetett az ő élete és szíve, hogy az első szóra mindazt odaadta Te neked, amire akkor szükséged volt. Bárcsak ilyen lenne a mi szívünk is. Hogy amire neked szükséged van, bármelyik napon, bármelyik pillanatban, azt az első szóra bocsássuk a Te rendelkezésedre. Hadd éljünk így, Urunk, hogy mindenünk a Tied, az életünk is. Magasztalunk, hogy Te véreddel vásároltál meg bennünket a kárhozatból, az ördög hatalmából, tulajdonából, hogy a Tieid legyünk, és szerethess bennünket szíved teljességével. Köszönjük, Urunk, hogy Te azért váltottál meg, mert velünk akarod tölteni az örökké valóságot, szeretetedből. Magasztalunk ezért. Vonj minket magadhoz, vonj a mi szívünket egészen közel magadhoz, és add, hogy téged szeressünk örökre első szeretettel. Amen. Csendes percben mindenki a saját imádságát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Amen. Testvérek, a záró énekünk megkezdett 223-as dicséretnek az 5. és 6. versei. 223-as énekünk 5. és 6. verseit énekeljük. Így kezdődik az 5. vers. Csak egy szót mondj, hogy újjá legyek, mondd ezt én nékem bűnösnek.